Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 7-től a 16. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk Isten igéje mindazt, amiért ma ajándékba kapjuk. A János evangélium a 19. részéből a 7. verstől így szól hozzánk Isten beszéde. A zsidók így válaszoltak Jézusnak, nekünk Pilátusnak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt. Délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsem meg! A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel imádságban, szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Urunk Istenünk, édesatyánk, hódolattal állunk most előtted, hiszen tiéd a menny, tiéd a föld, tiéd az univerzum. Te vagy mindenek alkotója, forrása, minden terved végig gondolója és beteljesítője. Te vagy, aki ígéretekkel ajándékoztad meg az embert, és aki most is megszólítasz minket, porszemeket. Dicsérünk téged, hiszen megkülönböztettél másoktól. Engedted, hogy itt legyünk ezen az órán, hogy figyeljünk rád, hogy halljunk téged. Köszönjük hűségedet, köszönjük, hogy tápláltál, megsegítettél, velünk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy nem csak testünkre van gondod, hanem jól tudod, hogy szívünk és lelkünk is éhezik és szomjazik nélküled, ezért szólsz, tanítasz, lelki eledelt adsz. Köszönjük, atyánk, hogy jöhetünk a bűneinkkel is eléd. Megvalva, nem vagyunk jobbak másoknál. Nem is értjük, nem is tudjuk, hogy lehet, hogy mi itt vagyunk. Mások pedig élnek nélküled. Urunk, köszönjük, hogy irgalmasan bánsz azokkal, akik hozzád kiáltanak. Köszönjük a te vonzásodat, amely ide hívott minket. Kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, az utána a következő presbiter választást. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Te szenteld meg a presbiter jelöltek életét a te igéddel, a te igéd igazság. Így kérünk most is, hogy állj meg itt középen, hadd halljunk téged, hadd találkozzunk veled, fiatalok és idősek, hadd dicsérjük örömmel a te háromszor szent neved. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és az ige hirdetés meghallgatására készülve fogadjuk szeretettel ma is énekarunk szolgálatát. Köszönjük szépen! Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott szakaszban a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 15. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, János evangélium a 19. részének 15. verséből, ahol ezeket találjuk. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Nem mindegy, testvérek, hogy király, vagy császár. Nem mindegy. Hát némi különbség persze van a két fogalom között. Általában királynak azt hívjuk, és hívja a történelem, amely személy egy-két ország felett uralkodik,
császárnak azt szokták nevezni, akik birodalmakat vezethetnek, és birodalomnak parancsolnak. Igen, van némi különbség, de végül is mindegy. A lényeg, hogy élet és halál ura mindkettő. Sőt, még a megbízottjaik is, például a római helytartók, nem véletlenül és nem alaptalanul, mondta Pilátus, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Különösen az ókorban abszolút hatalmakról beszélünk. Politikai, gazdasági, bírói teljhatalom volt a király és a császár kezében is. Nem mindegy. Nem, testvérek, itt ebben a helyzetben, amiben most belelátunk, nagyon nem mindegy. Császárunk van, vagy királyunk? A reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük. Már ma este elkezdődik a mi ünnepségsorozatunk. Ehelyről is hívogatlak benneteket este 6 órára a gyülekezeti házba. Aztán holnap este újra ide a templomba, és kedden ott több program közül is választhatunk. Szóval nem mindegy. Elég szégyen, hogy annyi bántás, gyalázat és szenvedés, sőt gyilkosság történt hitelvi alapokon. Ez a része szégyen. De nem mindegy, hogy mit hiszünk, hogy kihez tartozunk. Bizony nem mindegy. Nem mindegy, hogy a hitedért ölni tudnál, vagy a hitedért netán megölettél. Találkoztam már olyan testvérekkel, nem itt, máshol, akik amikor szóba került, ami református voltunk, akkor mondta valaki szó szerint, tiszteltes úr, én a hitemért ölni tudnék. Vajon erről van itt szó? Nagyon nem mindegy, hogy melyik oldalon állunk, de ölni semmiért és senkiért nem engedi meg az Isten. Nem mindegy, hogy a király vagy a császár oldalán állsz-e, testvér, és hogy melyik oldalon talál majd életed utolsó napja, vagy az Úr Jézus visszajövetelének csodálatos napja. Tudjuk a korabeli történelemből, hogy ott annak idején a szadduceus főpapok milyen szégyenletes módon voltak opportunisták, megalkuvóak a római hatalommal. Gondoljátok végig, testvérek, hogy ők, akik az Isten népe vezetői, a pogány császárra hivatkoznak, és kimondják ezt a félelmetes mondatot, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Igen, a világ tetszését kereső ember, legyen az vezető, vagy bármilyen rangú és rendű ember, bármilyen módon úgy gondolja, hogy mindegy, egyszer csak kiderül, hogy rossz helyen áll, hogy rossz oldalon töltötte el az életét. És tudjátok, az a félelmetes ebben a történésben, amit előttünk van, hogy ezek a főpapok képviselik a mindenkori egyházat is, közvetve azokat a vallásos embereket, akik nagyon is ide tartozónak érzik és vallják magukat, az Isten népéhebe. És egyszer csak kiderül róluk, hogy nekik császáruk van, nem királyuk. Egyszer csak döbbenten szembesülnek ők is, és mindenki, hogy ők nem a királyok királyának szolgái, hanem a világ császárának az alattvalói. És nem csak azok, testvérek, azokról van itt szó, akikre utalhatnánk itt a rendszerváltozás előtti világra, mondjuk békepapok, így hívták ezeket a lelkészeket, papokat, akik valamilyen módon alkut kötöttek az akkori rendszerrel, vagy netán kiszolgálták. Nem csak azokról van szó, akik egyébként hívő emberek, de mondjuk egy tudományos fokozatért inkább vallják azt, amit a világ vall, és nem csak azokról van szó, akik valamiféle presztízsből, önmaguk féltéséből bizony leminősítik, vagy akár megszégyenítik azokat, akik mondjuk a teremtést és a teremtőt megvallják. Volt egy évfolyam társam ott a teológián Budapesten, és egyik kollokviumon, vagyis vizsgán azt találta mondani, hogy hát ő nem hisz az evolúcióban, erre rosszabb jegyet kapott. Bocsássatok meg a nagyon hétköznapi példáért, elgondolkoztatok már azon egyszer, hogy mondjuk a fog, hogy alakulhatott ki evolúciós alapon? Hogy állítódott össze ez a csodálatos, kemény, szilárd, strapabíró valami, amit fognak nevezünk? Hogy alakult ki a krokodil foga, meg a majomé? Meg hogy alakult ki a növényevőké, meg az emberé? Kísérletezett velünk valaki? Az evolúció kísérletezett, hogy ennyi kálcium kell bele, vagy annyi, ilyen formájú legyen, vagy olyan, különben is mit fogsz enni az az állat? Ha húsevő lesz, akkor ilyen foga legyen, ha növényevő lesz, akkor olyan, ha mindenevő lesz, akkor meg amolyan. Ki tervezte ezt meg? Az evolúció? Akár mutassátok, akkor szívesen beszélgetnék vele. De sokszor a szadduceusok, a korabeli főpapok inkább azt mondják, hogy ugyan mindegy, mit hiszünk, mit vallunk, inkább legyünk kedvesek a császárnak. Inkább legyünk kedvesek a hitetlen világnak. Királyunk van, vagy császárunk? És te testvér, melyik oldalon állsz? Kié az életed? Mert tudod, a királynak nagybetűvel, csupa nagybetűvel, a királynak egyetlen országa van, az Isten országa. A császár birodalma pedig kiterjed az egész földre. A király országában felkiáltó jeles ez a mondat, hogy nem mindegy, mit hiszel és kié vagy. A császár országában kérdőjeles ez a mondat, nem mindegy. A király szemében nem mindegy, hogy szól a Szkriptúra, szólusz Krisztus, szól a grácia, szól a fide, vagy nem. Hogy egyedül egy csodálatos 66 könyvön át beszél velünk az Isten, hogy egyedül Krisztusról szól, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk, nem az érdemeink miatt, hogy egyedül hitáltal ragadható meg a bűnbocsánat és az örök élet. A király szerint ez nem mindegy. Hiszed-e ezeket a bibliai kijelentéseket, vagy sem? A császár szemében, tudjátok, mindez csak szőrszál hasogatás. Nemrég olvastuk, ugye Pilátus is fölteszi a kérdést, valószínűleg elég gúnyos hangsúllyal mondhatta ki, ugyan már micsoda az igazság? Van igazság egyáltalán? A király oldalán egyetlen nép áll, testvérek, akikről azt olvassuk a Jelenések könyvében, amikor János belelát a mennybe és látja az üdvözülőket. Azt olvassuk, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták a ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. És ez egyértelmű utalás a keresztre, ami testvérek a világ szemében bolondsága, hogy Pál írja, és ma is sokan nevetnek, legyintenek, ugyan már vér, meg bárány, meg kereszt, ki hisz benne? Mindegy, mondják a főpapok, az akkori főpapok. Nekünk nem királyunk van, nekünk császárunk van. Egyik is, másik is uralkodó, nekünk jó lesz a császár is. A császár oldalán ott állnak azok a tömegek, akik vagy nyíltan nevetnek, mint az ateista világ részei, vagy csendesen mosolyognak. Ugyan már elveszettségről beszélni, nyomorúságról, kárhozatról, ki hisz benne? Te melyik oldalon állsz, testvér? A királyén vagy a császárén? Kié a szíved? És testvérek, most a reformáció 500. évében bizony élő, aktuális kérdés, amiért az életüket is kockáztatták a reformátorok, azok lényegtelen eltérések, fölösleges szócséplések, amik annak idején zajlottak egy-egy kérdésben. Nem mindegy, hogy mit hiszünk Máriáról, a pápáról, a jó cselekedetek szerepéről, az egyház küldetéséről és hatalmáról. Nem mindegy. De vigyázzunk, testvérek, ezen a ponton, mert aki a király oldalán áll, annak azt is tudnia kell, hogy a szeretet ellen egyetlen igazságra hivatkozva sem vétkezhet. A szeretet ellen egyetlen igazságra hivatkozva sem vétkezhet. Ezt is tudnia kell annak, aki már a király oldalán áll. Mert ilyen mondataink vannak, amelyek élőek és hatóak, és senki vissza nem vonhatja őket. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Olvassuk az Efézus 4-ben. Vagy a jól ismert szeretet himnusz végén. Végül megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Vagy ugyanerről ír a Római Levél 15. részében az apostol, tartozunk mi erősek, de mivel is, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Igen, tartozunk, hogy elmondjuk, nem mindegy, mit hiszünk Jézus Krisztus szerepéről. Tartozunk, hogy elmondjuk, ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is ő általa. A csak is, az latinul a solus. Tartozunk, de az ő szeretetére nézve valljuk és éljük ezt. Sokan úgy érzik, hogy valamit fel kell áldozni. Nincs hallottam már több vélekedést. Jaj, fel ne áldozzuk az igazságot a szeretet oltárán. De megkérdezem az ilyen testvértől, és fordítva szerinted működik? Fordítva szerinted biblikus és a király szerint való, hogy föláldozod a szeretetet az igazság oltárán? Hol olvasod ezt a Bibliában? Mutasd meg nekem. Egyik sem igaz önmagában. A kettő egyszerre igaz, még akkor is, ha számunkra nehéz, ha számunkra ellentmondásosnak tűnik. De sem az igazságot nem szabad feláldozni, a bibliai igazságot a szeretet oltárán, és a szeretetet sem szabad feláldozni az igazság oltárán. Oda-vissza igaz, hogy ez a kettő egyszerre van előttünk az Isten országában, a király országában. Mert azt mondja el az Isten igéje, egy dolog nem mindegy, kié vagy, egy dolog meg mindegy, hogy ki vagy. Hogy ki vagy, testvér. Az Istennek azért mindegy, mert egyforma szeretettel szeret téged. Ez neki mindegy. Milyen a bőröd színe? Honnan jöttél, kitől származol, mennyit tudsz, milyen az intelligencia hányadosod, hány diplomád van, vagy nincs. No, ez mindegy. Mindegy, ki vagy te, mert így szeretett meg, és így szeret az Isten, és így áldozta oda az ő egyetlen egyét, te éretted. És éppen ez arra tanít, hogy én is így tekintsek a másikra.
Mindegy, ki az a másik, hirdetem neki Krisztust, és hirdess te is, és mondd el neki szeretettel, az Úr Jézus Krisztusra van szükséged, ember, bárki légy. Mert majd a végső nagy igazságok, hogy kinek mennyiben volt igaza, amikor megvallotta a hitét, és megfogalmazta a teológiai állításait, a végső nagy igazságok a trónus előtt dőlnek el. A király trónusa előtt, és ő fogja kimondani, hogy volt-e valamilyen igazunk, például nekünk, reformátusoknak, vagy egyáltalán a reformációnak. Miben volt igazunk, vagy miben tévedtünk? Ő fogja a végső szót kimondani. Nem mi, nem én, nem a mi egyházunk, és nem egy másik egyház. Ilyen értelemben mindegy, hova tartozol. Mert mind egyek vagyunk a számunkra felkínált megoldásban, amit így olvasunk a Cselekedetek könyvében, Péter bizonyságtételében. Mert nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, csak az Úr Jézus Krisztus neve, az ő személye. Minden felekezet ugyanúgy fog üdvözülni. Krisztusért és Krisztus által. És minden felekezet ugyanúgy fog elkárhozni. Ha kiderül, hogy nem a királyé volt benne valaki, hanem a császári. Minden egyes embernél ez lesz a döntő kérdés, kinek az oldalán állsz, a király vagy a császár oldalán. Fontold meg. És gondoljuk végig még, testvéreim, amit tudtok is, de újra elénk hozza az ige, hogy igen, a király mellett, ebben a földi világban, ebben az emberiségben, amiben mi élünk, a király mellett a kisebbség áll, és a többség a császár mellett található. A király mellett az önmegtagadás a jellemző, és az elvárás. A császár mellett az önkiteljesedés. A király mellett a szenvedés, a megvetés. A császár mellett a siker és az elismerés. Az Úr Jézus egyszer így fogalmazott, a Lukács 6-ban olvassuk. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Melyiket választod? Látjuk itt magunk előtt Pilátust, a helytartót, ő rosszul választott, pedig mennyi jelet kapott, még a felesége is figyelmeztette. De végül, amikor választani kellett, és megvádolták azzal, hogy ha nem ítéled el ezt a Jézust, nem vagy a császár barátja, na akkor Pilátus színt vall, és végül is szembesül ezzel a kemény mondattal, vagy a királyt, vagy a császárt kell választanom. És ő végül a császárt választja. Készen vagyunk-e arra, hogy szembenézzünk vele? Szembe kellene szegülni a császárral. Szembe kellene szegülni mindazzal, amit képvisel. Mert nem mindegy, hogy ki az életed. Nem mindegy, hogy kinek engedek én is személy szerint. Kit hirdetek, kit követek, kiről teszek bizonyságot. Alkalom adatik most, testvérek, hogy átgondoljuk, hogy ilyen módon átgondoljuk a presbiter választást is, és imádkozzunk a jelöltekért, és majd úgy szavazzunk, jó szívvel, jó lelkiismerettel, hogy akinél látjuk, hogy az életében Jézus az Úr, annak a neve mellé bátran tegyünk egy X-et, ha kétségeink vannak, akkor nem kell tennünk semmit, azt a rubrikát üresen hagyjuk, és folyamatosan kiáltsunk az Úrhoz, könyörülj rajtam, királyom vagy Jézus, hadd éljek úgy, hogy ez lássék is rajta. Te vagy az én királyom, és ha kell,
újra és újra szembeszegülök a császárral. És nem csinálom azt, amit a világ. És nem követem, akárhányan követik is. És nem félek, akár mekkora is a hatalma ezen a földön. És előtte le nem borulok, csak te előtted. Imádni csak téged imádlak, Úr Jézus Krisztus. Nem mindegy, és ezért hadd idézzek még a hegyi beszédből néhány mondatot, és mindezt most már végig gondolva figyeljétek meg Jézus szavait. A Máté 23-ból válogatott verseket olvasok. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt, zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek, kétszer inkább magatoknál. Jaj nektek vak vezetők, akik azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékiesítitek az igazak sírköveit. De csak azt bizonyítjátok ezzel, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Testvér, végül hadd hirdessem, hogy a királynak nem mindegy, mi lesz a sorsa, jövője ennek a gyülekezetnek, és benne a te személyes életednek. Nem mindegy, mert boldog örömmel hirdetem, egyen-egyenként, akik halljátok, Jézus személyesen szeret titeket, és királyotok szeretne lenni, a javatokra és a javamra. Királyotok, de ehhez szembe kell szegülni a császárral. Adjon Isten ehhez nekünk erőt, hitet, bölcsességet, és adja meg, hogy a szeretet kötelékében mindig maradjunk meg, hogy megállhasson, hogy gyönyörködhessen, és ami még fontosabb, hogy mi mindig újra és újra gyönyörködhessünk az ő kegyelmében, az ő királyságában, hogy boldog, áldott emberek legyünk az ő dicsőségére. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére. Álljunk föl, és úgy énekeljük a 331. dicséretünk második versét, a 331. dicséret második verszakát, Ó Szent Egyház hívek boldog országa, mély édes ez a Jézus királysága. Thank you.
Imádkozzunk! Urunk, olyan jó volt énekelni rólad, hogy egyszerre vagy szelíd, alázatos és hatalmas király. Urunk, csak te vagy ilyen. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki most is elénk álltál a te igédben, aki biztosítottál arról, hogy szeretsz, hogy ismersz, hogy áldott és csodálatos a terved velünk, hogy nem kell félnie semmitől annak, aki hozzád tartozik. Bármekkora hatalma van a világnak, mint császárnak, bármilyen sokan követik ennek a világnak a szokásait, elveit, értékrendjeit. Köszönjük, hogy mi tartozhatunk hozzád hitáltal, kegyelemből. Így magasztalunk téged, és kérünk, hogy áld meg a mi életünket. És amikor döntenünk kell egy-egy helyzetben, hadd mondjuk ki újra, nekem királyom van, és ha kell, szembeszállok a császárral is. Mert a királyoknak királya, uraknak ura, az én megváltóm, pásztorom és mindenem. Úr Jézus, várunk téged vissza, közeleg az advent is, hisszük, hogy megjelensz egy napon, és mindenki te előtted fog letérdelni. Nem mások előtt, és nem valamiféle császár előtt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kezedben van a bocsánat, hogy jöhetünk hozzád sok-sok nyomorúságunkkal, hibánkkal, bűneinkkel. És a drága vérért, amit sokan megvetnek, kigúnyolnak és kinevetnek, a te drága véredért bűnbocsánatot kap, aki hisz. Így magasztalunk téged és kérünk, légy itt közöttünk, áld meg a mi együttlétünk további részét, áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, hazánkat, határon túlélő testvéreinket. Áld meg, Urunk, a betegeket, az időseket, a fogyatékkal élőket, könyörülj rajtuk. Számukra is tedd világossá, hogy benned van vigasz és erő és értelem, küldetés. Áld meg, kérünk, mindazokat, akik felelősek, döntéshozók, hogy téged kérdezzenek, mielőtt döntenének. Tőled kérünk áldást a gyerekek, az unokák életére, óvodánk, Calvin otthonunk életére. Téged dicsőítünk mindenért, Úr Jézus Krisztus. Legyél királya valóban a mi szívünknek, életünknek, és mi hódolva imádunk téged, és hirdetjük szent nevedet. Hallgass meg, Urunk, és maradj velünk a te nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a királyok királyában, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ahogy jeleztem is, a záróének után átalakulunk egyházközségi közgyűlésé, és a presbiter választást fogjuk lebonyolítani. Nos, kedves testvérek, hogy szoktuk mondani viccesen, a füst felszállt, de ennél komolyabb, hogy érvényes és eredvényes szavazás született, hála Istennek.